Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Évente 4 millió európai halálát okozhatják extrém időjárás miatti katasztrófák az évszázad végére, állapította meg az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának tanulmánya, amely a Lancet Planetary Health című szaklapban jelent meg. A kutatók abból indultak ki, hogy a következő években nem csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. Előrejelzésük szerint Dél-Európában szedheti a legtöbb halálos áldozatot a szélsőséges időjárás. 2071 és 2100 között évente 1 millió lakosból 700-an veszíthetik életüket. Közép-Európában az évszázad végére évente 1 millió lakosból 232-en halhatnak meg az időjárás miatt, míg Észak-Európában 3-an. Első alkalommal számolta ki a tejútrendszerben lévő teljes fényenergia eloszlását egy nemzetközi kutatócsoport. Ezzel a tudósok betekintést nyertek a galaxis felépítésébe, és új információkat szereztek arról, hogyan alakulnak ki csillagok olyan spirális galaxisban, mint amelynek a Föld is része. A kutatás megmutatta azt is, hogy a stelláris fotonok, vagyis a csillagok fénye irányítja a tejútrendszerben az univerzum legnagyobb energiájú fotonjainak, a gammasugaraknak a termelődését. A szakértőknek azt is sikerült kimutatniuk, hogy a galaxison belül a csillagfény hogyan befolyásolja a gammasugarak fotonjainak termelődését a kozmikus sugarakkal való kölcsönhatás révén. A kozmikus sugarak olyan nagy energiájú elektronok és protonok, amelyek irányítják a csillag és bolygóképződést és a galaktikus fejlődést kontrolláló folyamatokat. Sikerült rekonstruálni a virágok 140 millió éves evolúcióját, és közben kutatók elkészítették a világ első virágának modelljét is. Az eFlower elnevezésű projektben 13 ország 36 tudósa vett részt. A tanulmány a Nature Communications tudományos lapban jelent meg. A projektben a nemzetközi téma a virágok szerkezetéről szóló információkat a virágos növények génelemzésen alapuló evolúciós fájának legfrissebb adataival vetette össze. Az új kutatás szerint a virágok őse erősen szimmetrikus és kétivarú volt, vagyis női és hím ivarlevelekkel, valamint több koncentrikus kört alkotó szíromhármassal rendelkezett. Korábban hosszú ideig úgy gondolták a kutatók, hogy a virágok ősének minden szerve spirális elrendeződést mutatott.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Sajnos gyakran megfigyelt jelenség, hogy a kezdetben sikeresnek látszó kezelés ellenére a rákos daganatok kijújulnak. A tumorsejteknél is működik egyfajta mechanizmus, amellyel bizonyos csoportok rezisztenségképesek válni a gyógyszerekkel szemben, és ezekből az ellenálló sejtekből aztán új daganat alakul ki. Szakács Gergely, a Tudományos Akadémia Lendület ösztöndíjas kutatója laboratóriumi kísérleteiben azt tanulmányozza, hogy mitől alakul ki ez a rezisztencia, amelyet ha sikerülne megakadályozni, az nagyot lendítene a betegség elleni küzdelem sikerességén. Szakács Gergellyel beszélgettem.
A rákkutatás óriásit fejlődött az elmúlt években. Egyre jobban értjük, hogy a rákos sejt miben különbözik az egészséges sejttől, és egyre inkább képesek vagyunk ezt a különbséget kiaknázni újabb és újabb gyógyszerekkel. Azonban, ameddig van olyan beteg, akit elvesztünk, azt kell mondanunk, hogy a gyógyszereink nem tökéletesek. Mi kutatásaink arra irányulnak, hogy megértsük, hogy a gyógyszerek működését milyen tényezők gátolják. Ezt lehet úgy megfogalmazni, hogy a rákos sejtek ellenállásával foglalkozunk. Általános tapasztalat, hogy a klinikumban, a kórházakban a kemoterápiás szerek, illetve az újabb gyógyszerek kezdetben hatékonynak mutatkoznak, azonban gyakran előfordul, hogy a rák visszatér, recidivál, és a betegség már nem reagál a kezdetben hatékony gyógyszerekre, azaz a rákos sejtek rezisztensé válnak.
Létezhet egységes gyógymód? Van különbség rákos sejt és rákos sejt között?
Azt kell mondanom, hogy a rák, mint betegség, egy rendkívül heterogén betegségcsoport. Vannak közös jellemzői, a korlátlan osztódás, a metasztázis képessége, stb. De egy rendkívül heterogén betegségcsoportról van szó, amelyeknek nagyon-nagyon sokféle oka lehet. A rákos sejtek abban különböznek az egészséges sejttől, hogy bizonyos egyensúlyok felborulnak, és ez az egyensúly nagyon sokféleképpen borulhat fel. Ezért azt gondolom, hogy egységes gyógymódról nem beszélhetünk. Vannak olyan támadási pontok, amelyek közösek lehetnek bizonyos rákos betegségekben, és ezeknek a megismerésében óriási fejlődés tapasztalható az elmúlt években. De mi egy kicsit másik oldalról vizsgáljuk a ráksejteket, mi azt nézzük, hogy a gyógyszerekkel kezelt ráksejtekben milyen változások idéződnek elő, és ezek a változások hogyan szolgálják a kezdetben érzékeny rákos sejtek túlélését a terápia ellenére, vagy a terápia mellett.
Ez a gyakorlatban mit jelent, mivel foglalkoznak?
Megpróbáljuk valahogy a terápia rezisztencia jelenségét modellezni. Többféle modell létezik, a legegyszerűbb modell, hogy rákos sejteket tenyésztünk, és a tenyésztés során a kezelésben is használt kemoterápiás szereket egyre nagyobb és nagyobb koncentrációban a rákos sejtekhez adjuk. Mindig ügyelve arra, hogy ne pusztítsuk el rögtön az összes sejtet, hanem lehetőséget adjunk a túlélésre, és azt vizsgáljuk, hogy a így módon modellezett kezelés ellenére túlélő sejtek vajon miben különböznek a kezdet érzékeny társaiktól. Ilyen mini szelekciót hajtunk végre a laboratóriumban, és megpróbáljuk ellesni a rákos sejtek trükkjeit, hogy a különböző kemoterápiás szerekkel hogyan veszik fel a versenyt, hogyan védekeznek. Valószínűleg ez történik az emberi szervezetben is, ott is egyfajta szelekció zajlik le, és a terápia adott esetben elpusztíthatja a rákos sejtek akár 95-99%-át is, de 1% túlélheti ezt a terápiát, és utána ez az 1% képes felnőni, újra népesíteni azt a teret, amit a rák elfoglal magának, és ez az 1%-ból származó második generációja, vagy sokadik generációja a rákos sejteknek már ellenálló lehet a terápiával szemben. Tehát az egyik eszközünk az in vitro, a flaskában történt szelekció, és hasonló megközelítést alkalmazunk állatkísérletek esetén is, ahol például olyan egérmodelleket vizsgálunk, melyekben spontán módon rákos megbetegedések alakulnak ki, ezek ilyen genetikailag módosított egértörzsek. Ezek a rákos elváltozások nagyon nagy mértékben hasonlítanak a klinikai betegségekhez. Ezeket az állatokat kezeljük, hasonlóan ahhoz, ahogy a klinikumban is történik, és megvárjuk, illetve előidézzük a rezisztens törzsek megjelenését, majd ezeket a törzseket, ezeket a rákos sejteket próbáljuk vizsgálni, hogy megértsük, hogy hogyan tudták kivédeni a terápia hatását. A közelmúltban például sikerült azt kimutatnunk, hogy az állatmodellek alapvetően különböznek az in vitro modellektől komplexitásunkban és a modellekből származó információk értékességében is. Ahogy említettem, az egyik megközelítés az, hogy a sejteket in vitro, azaz szövettenyésztő edényekben szelektáljuk, és a in vitro rezisztenciát mutató sejtek elemzéséből próbálunk meg információkat kinyerni. A legutóbbi munkánkban azonban rámutattunk arra, hogy az in vitro kapott eredmények gyakran nem feleltethetőek meg a betegekben tapasztalt rezisztencia mechanizmusoknak. Ahhoz, hogy a betegek számára is releváns információt nyerjünk, valójában ezt a komplikáltabb állatmodellt kellett bevezetnünk a kísérleteinkbe, ahol tehát genetikailag módosított egerekben fejlődő emlőtumorokat vizsgálunk, ismert, hogy az emlőtumorok egy része genetikailag örökletes kondíciók mellett alakul ki, ez a híres BRCA1-es mutáció következtében. Ez tökéletesen modellezhető a laboratóriumban, és sikerült kimutatnunk azt, hogy amennyiben ezeket az egereket a klinikumban is alkalmazott terápiás protokollal kezeljük, úgy a rezisztencia jelensége kiváltható, és az egerekben mutatkozó rezisztencia pedig a klinikumban is tapasztalt mechanizmusoknak megfeleltethető. Most az a kérdés, hogy amennyiben megértjük, hogy egy tumor milyen mechanizmusok révén tudja kivédeni a terápiát, vajon mit tehetünk ez ellen. Ezért a vizsgálataink második részében azt vizsgáltuk, hogy az egyik kemoterápiás szer, a doxorubicin módosításával vajon sikerül-e a tumorsejtek védekezését is mint egy kicselezni. A doxorubicinnek az egyik érdekes módosítása az tulajdonképpen abból áll, hogy ezt a mérgező vegyületet becsomagolják egy ilyen nanoformulációs eljárással, liposzomális formulációnak hívják ezt, ahol a molekulákat egy lipid rétegbe vonják. Ezt azért fejlesztették ki korábban, hogy csökkentsék a doxorubicin terápia toxikus mellékhatásait. Kimutatható volt, hogy a liposzomális formuláció miatt a tumorsejtekben felhalmozódó doxorubicin mennyisége sokkal magasabb lesz. Azaz sokkal hatékonyabb eljárást lehetett így kifejleszteni arra, hogy a tumorsejtekben felhalmozódjon a terápiás szer, a doxorubicin. Mi ebben az állatmodellben azt tudtuk kimutatni, hogy az így módon megnevelt tumorális doxorubitin akkumuláció, azaz felhalmozódás késlelteti a rezisztencia kialakulását, azaz sokkal hatékonyabb kezelési eljárást jelenthet a rezisztencia megelőzése miatt. Ez az eredmény arra is rávilágította a figyelmet, hogy szemben a korábbi megközelítéssel, ahol a már kialakult rezisztencia mechanizmusok gátlására helyeztük a hangsúlyt, nagyon fontos lenne a rezisztencia megelőzésére is gondolni, azaz olyan terápiás protokollokat kidolgozni, ahol valahogy azokat a mechanizmusokat, amelyik a tumorsejteket megvédik a terápiával szemben, sikerülne valahogy megelőzni, valahogy ezeknek a megjelenését időben kitolni. És ezek az eredmények egy ilyen lehetőséget vetettek fel.
Mennyire lennének ezek személyre szabott eljárások?
Személyre szabott terápia az egy kulcsszó a modern onkológiában. Egyrészt azért, mert amit az elején mondtam, hogy a rák nagyon sokféleképpen alakulhat ki, és a sokféle kialakulási mechanizmusra más és más gyógyszerek lehetnek jók. A rezisztencia érdekes módon sokkal uniformabb jelenségeken alapul. Itt is azért nagyon sokféle mechanizmus létezhet, és valóban a rezisztencia mechanizmusokhoz illesztett terápia nagyon fontos. Tehát az általunk is kifejtett gátlószereket azoknak a betegeknek érdemes adni, melyeknek a tumorsejtjei a mi vegyületeink célpontjául szolgáló rezisztencia mechanizmusokkal védekeznek. Azonban a megelőzés lehet, hogy ebben az értelemben nem személyre szabott, hisz hogyha sikerülne olyan koncepciót kidolgoznunk, melyben a rezisztencia megjelenését időben ki tudnánk tolni, vagy akár meg tudnánk előzni, akkor lehet, hogy egy általános protokollt tudnánk javasolni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.